Ezt se tudjuk biztosan. Én valahogy úgy tudom ezt elképzelni, és szerintem úgy tudjátok megérteni azt, hogy honnan ismerték fel Mózes és Illés, mint ahogy az emmausi tanítványok, akik Jézus feltámadása után mentek Jeruzsálemből Emmausba, nem ismerték fel az Úr Jézust. Ezek így ismerték fel Mózest és Illést, azok meg úgy nem ismerték fel az Úr Jézust. Egyszerűen Isten ad egy képességet arra, szerintem az embernek, hogy bizonyos dolgok magától érthetődőek legyenek, és világos számukra. Tudták a tanítványok azonnal, ez itt Mózes, ez pedig Illés. A tanítványoknak akkor pedig elvakította a szemüket. Valami nem látták, hogy az mellettük Jézus. Ez Isten csodája. Ezeket a kis részleteket nektek csak előjáróban mondtam, hogyha valaki esetleg tanulmányoz az igét, ezek a kérdések biztos, hogy fel fognak merülni. De vajon milyen üzenetet hordoz számunkra ez a történet, a megdicsőülés hegyén, ami történt? Ez egy jó kérdés. Sokféle üzenetet is hordozhat számunkra, amit ugye apró pénzre válthatunk a napjainkban. Tegnap voltunk egy esküvőn, egyik volt tanítványomnak az esküvőjén. Hát képzeljétek el egy olyan helyet, mint egy amerikai filmben. Hatalmas nagy füves tér, egy tanya, fehér épületek, középen fehér kis pavilon, ahol történik az összeadás, fehér székek, a székek parpáján kis virág, hát gondolom nem kell mutatni, tipikus amerikai filmben, gyönyörű rendezvényközpont, egy hatalmas nagy tér, nem olyan száraz a fű, mint nálunk, a sárga, üdező, dús, gyepes, lehet lépkedni benne, tapos az ember, besüljed a lába, jó rajta mászkálni. Na hát ilyen helyen voltunk tegnap egy esküvőn, és nagyon érdekes volt, mert köszöntötte ugye a fiú is a szüleit megköszönte, és a lány is megköszönte a szüleinek az eddigi fáradozás. Csak Gabinak az apukája, a tanítványom, egyedül látott, nem volt ott mellett az anyukája. És kérdeztem egyik másik tanítványom, hogy mi van az anyukájával, azt mondta, 5 évvel ezelőtt meghalt. Meghalt az anyukája egyik pillanatra a másikra. És ott volt az apukája egyedül, megrázó volt, és ugye mindenki köszöntöttek, és anyukájára emlékezve egy fél percig néma csendbe állt az ünneplő sokaság. Ez szívszorító volt, és ott volt az apuka, könnyezett nyilván. És nekem is úgy elszorult a szívem, hogy szegény férfi mire gondolhat. Ott neveltem fel 3 gyermeket, az egyik most a legidősebb, most fér lesz, egy apuka lesz talán nem sokára, és de jó lenne, ha látta volna a feleségem. És amikor így elnéztem ezt az embert, és utána többször is láttam ezen a hatalmas, nagy fűves részen egyedül sétálgatni. Hát tudjátok, ott örülnek az emberek, és alapvetően ez egy örömesemény, esznek, isznak, jól mulatnak az emberek, és egyedül sétálgat az ember, és láttam rajta a megtörtséget, és az, nem csak az jutott eszembe, hogy ez egy szegény özvegy ember, nem csak ez jutott róla eszembe, ez egy gazdátlan ember. Ez egy olyan ember, akinek nincsen gazdája, nincsen, aki vezesse őt, nincsen, aki irányítsa őt. Nincsen, aki őt tanácsolja, nincsen, aki végig vezeti az ő életén, és itt van az ő szomorúságával egyedül. Most kiderült az egyik gyermeke, nem sokára jön a másik, nem sokára jön a harmadik, és teljesen egyedül lesz. És mit fog kezdeni az életével? Egy gazdátlan ember volt. És azt láttam tegnap, azon gondolkoztam, hogy minden egyes ember, aki Isten nélkül, az ő teremtője nélkül éri az életét, azok gazdátlan emberek. Milyen érzés gazdátlannak lenni? Milyen érzés egy kutyának, akinek nincs gazdája? Azt mondjuk, hogy egy gazdátlan kutya. Ugyanezt a szót? Egy kóborem. Vannak kóboremberek? Minden ember kóborember, aki Isten nélkül, az ő gazdája nélkül, a teremtője nélkül próbálja megélni az életét. Láttátok, hogy milyen egy kóborember? Milyen egy kóbor kutya? Általában nem szívesen közelítünk hozzá. Miért? Mert vadak. Mert sok verést kaptak, kiszolgáltatottak az életnek, oda mennek, már mutatják a két fogukat, vicsorognak, betámasztják a lábukat. Vajon nem ugyanilyenek azok az emberek, akik Isten nélkül, az ő gazdájuk nélkül élnek? Milyen egy kóborem, nem szívesen nyúlsz hozzá, mert a szőre csapzott, és látszik rajta, hogy furcsán áll a hátán, látszik rajta, hogy koszos, látszanak a bordái, le van soványodva, látszik, hogy inas, látszik, hogy kikezdte az élet. Vajon nem ugyanilyenek a gazdátlan emberek? Vajon nem ugyanilyenek azok az emberek, akik Isten nélkül próbálják meg végigjárni az életüket? És mégis Isten azt mondja, hogy Én a ti gazdátok lehetek. Én vagyok az igazi gazdátok, de vajon akartok-e a gazdátokkal járni? Én tegnap láttam egy gazdátlan embert. És sokat láthatatok ti is. De nézzétek meg, ez a történet, amiről itt beszéltünk, a táborhegyet, itt nem olyan emberekről van szó, a tanítványok nem olyanok voltak, akik gazdátlanok voltak, hanem itt olyan embereket mutat be a Szentírás, a tanítványokat, akiknek van gazdája. Olyan embereket mutat be a Szentírás a tanítványok személyébe, akire valaki odafigyeljen. Akinek az életét nyomon követi valaki. Akivel törődnek, akik gondoznak, és akik tanítgatnak. Aki mellett ott van, mai szóval, én nem szeretem ezt a szót, de ez a legjobb szóra, van mellette egy mentor. Van, aki mindig ott van mellette. Dávid azt mondja, ugyanezt a szót, az Úr az én pásztorom. Az Úr az én gazdám. És nézzétek meg, milyen gyönyörűen bemutatkozik a tanítványok életében az, hogy Isten, az Úr Jézus őket magához fogadta és gondjukat viseli. Hogy kezdődik az ő gazdához csatlakozásuk? Elhívja őket. Azt mondja az Úr Jézus Péternek, Jánosnak és Jakabnak. Ugye az egyik éppen halászott, a másik kötögette a hálóját, meg mosogatta a hálóját, ott állt a gazdátlanul. És oda megy hozzájuk az Úr Jézus, és azt mondja, jöjjetek utána, és én ember halászokká teszlek titeket. Így kezdődik az egész kapcsolatuk. Nézzétek a következőt. Csak őket elhívja, ezeket a tanítványokat. És tanítja őket. Mikor elmondja a magvetőről való példázatot, tudjátok, akkor a magvető mindenki ismeri, veti a magot, valamelyik útfélre esik, valamelyik köves, akármilyen földbe, aztán külön elvonul a tanítványokkal. Nem mindenkivel, csak aki az ő körzetéhez tartozik. Akik akarnak ott lenni, akik ragaszkodnak a gazdáikhoz, és azokat tanítja. És elmagyarázza neked, így van leírva, amikor egyedül maradt a körülötte levők a 12-vel, együtt megkérdezték őket a példázatokról. Csak őket. Aztán nézzétek meg, három ember, még megint János, Jakab és Péter, ez a hármas. Megbetegszik Jairusnak a lánya. És elindul Jézus oda Jairus lányát meggyógyítani, de hát közben találkozik a vérfolyásos asszonya, őt is meggyógyítja. És már mikor befejezi a vérfolyásos asszony gyógyítását, oda mennek hozzá, hogy már meghal. És akkor azt mondta Jézus, nem csak alszik. És kit enged magához? Azokat, akikre ő odafigyel. Jakab, János, Péter. És azt mondja, ti hárma jöttök, meg az apuka, anyuka. Gyerünk, így megyünk, hatan föl. És fölment, lányka, neked mondom, kelj fel. És az a három ember megláthatta, hogy feltámad a halálból az a lány. Nem mindenki láthatta meg. Csak akinek a gazdája volt Jézus. Akik az ő szűk körében voltak. Nézzétek meg tovább. Itt vagyunk a megdicsőülés hegyén. Ezen a történet, amit most olvastam fel nektek. Nem mehetett oda bárki. Fölmegy Jézus a három tanítványnak. És nézzétek, megint csak három tanítvány lesz ott, amikor ott fog szenvedni a Gecsemáné kertben. Megint csak ezt a hármat fogja elhívni. Péter, Jakabot és János. Oda hívja, minden fontos eseményhez oda hívja Jézus őket. Mert láttatni akar velük. Mert mutatni akar nekünk. Mert odafigyel rájuk és tanítani akarja őket. Ilyen az az ember, akinek van gazdája. Ilyen az az ember, aki Jézussal jár. Ezt öröklik az igazak. Ott volt Frank Robi a táborban, pályakon, és az volt neki a feladata, csúnya szóval a feladata, hogy az utolsó időkről beszéljen. Pénteki napon az utolsó időkről beszéljen. Nem beszélt az utolsó időkről, olyan értelemben, hogy így követik egymást az események, és nagyon bölcsen megindokolt, azt mondta, hogy amikor a hívők elkezdenek erről beszélgetni, akkor egy dolog biztos fog történni, vitatkozni fognak. Azért, mert azt mondja valaki, hogy akkor lesz a nagy nyomorúság, amikor nagy nyomorúsággal, akkor fognak elragadtatni a hívők. A másik azt mondja, a nyomorúság előtt fognak elragadtatni a hívők. És ez csak egyetlen egy dolog. Vita, az tuti, hogy lesz. Viszont azt a szívünkre kötötte, és nekem ez úgy megmaradt, mi a feladatunk az utolsó időkben, nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Azt az igét mondta, hogy kiadja az eledelt időben az övéinek. Olyan jó ez. Gondoskodik az ember az övéiről, aki rá van bízva. Vannak olyan emberek, akiknek mi vagyunk a gazdái. Szoktuk mondani egy kertre, ami szépen van rendezve, én például tegnap azt a parkot is, amit láttam, na ennek van gazdája. Vagy ha látunk egy kivikszolt autót, látjuk, hogy az szuperül fel van tuningolva, akkor azt mondjuk, na ennek a kocsinak van gazdája. És láthatunk lepukkant autókat, mint szokott volt régen az én Peugeot, azt hisznék, hogy hát annak biztos nincsen gazdája, hát sajnos volt. Én voltam a gazdája, de nem nevezhettem gazdának, inkább csak kihasználónak nevezhettem magamat akkor. De ami rendben van tartva, azt mondjuk, hogy van gazdája. Nézzétek meg, mint egy jó gazda, az Úr Jézus minden tanítványával törődik, és minden tanítványát számon tart, és minden tanítványára odafigyel. Ezen a hegyen is, ezen a kis rövid eseményen, amit ide megörökített nekünk a Szentlélek, itt is arról van szó, mikor a gazda tanítja az övéit. Miket tanított a tanítványoknak az Úr Jézus ebben a kis rövid eseményben? Egyrészt szerintem az egyik helyre tesz a tanítványokban néhány dolgot. Nem véletlenül történt az, hogy a hegyen Mózes és Illés jelenik meg. Miért? Azért, mert ők voltak a number one. Ők voltak az etalon. Ők voltak a csúcsok csúcsa. Mózes, ő jelképezte a törvényt. Szellemiségében, írásaiban Mózes ott volt minden zsidó előtt, megközelíthetetlen magasságban lakott, szinte félistenként tisztelték. Aztán ott volt Illés, ugyanez, ő képviselte a prófétákat. Ott volt Illés és ott volt Mózes, a törvény és a proféták. Óriási súlya volt ennek a két személynek. Mi nem is gondoljuk, de ránk is nagy hatással van ez a két személy. Én felírtam néhány gondolatot, vagy néhány igét, amiben rájuk van hivatkozva. A törvényre és a prófétákra, más néven Mózesre és Illésre. Figyeljétek, felolvasom őket, nagyon ismert igék, és hogyha így látjátok, ha így fogjátok látni a Mózes és a törvényt és a prófétákat, megértitek, hogy még számukra is miért van nagy súlya. Azt mondja az Úr Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt és a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné legyen, hanem hogy betöltsem azokat. Mire hivatkozik az Úr Jézus? Törvény, prófétán. Figyeljetek, az Úr Jézus mondta szintén. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és ez a proféták. Törvény, proféták. Aztán, mert minden proféta és a törvény János idejéig profétált. Megint meghatározott. És még egyet olvasok, figyeljetek. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ezt a két parancsolatból függ az egész törvény és a proféták. Törvény és proféták. Illés és Mózes. Még előttünk is kimagaslok, mi nem fogalmazunk még így, de ott van előttünk. És nézzétek meg, mi történik ezen a helyen. Ugyanígy gondolkoztak róla a tanítványok is. Egyszer csak jön a felhő, mindent betakar a felhő, semmit nem lehet látni, csak egyedül kit? Jézust. És azt mondja Isten, ő az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Nem azt mondta, hogy ő senki, de ő az egyetlen. Amikor ott vannak a hegyen, nem úgy vannak, talán úgy voltak először ott a tanítványok, hogy ott van Mózes, és ott van Illés. És mellettük ott van a Úr Jézus. És majd az Úr Jézus lesz, aki hasonló lesz, majd egykor a két óriásod hasonló lesz. Nem így voltak ott. Nekünk trombitás körökben van egy nagyon ismert karikatúra. Az egyik óriási nagy trombitás a világ történelme, Louis Armstrong, ugye? Wonderful World. Másik nagy trombitás, klasszikus vonal, Morris Andrét. És lerajzolt egy karikaturista, mind a kettő jó nagy pocakos volt, és akkor így állnak, feszítenek, és mellettük volt egy nagyon-nagyon jó trombitás, egy ilyen kis nyurga trombitás, úgy hívták, hogy Menard Ferguson, és mellett ott próbálkozik ágaskodni. Majd talán, kifejezve a karikaturista, kifejezi, talán majd egyszer ő is olyan lesz, mint a két nagy. Na, talán ez a gondolat volt a tanítványokban. Ott van Illés, ott van Mózes, talán az Úr Jézus majd beér a sorba. Vagy azt jelenti, hogy ott van Illés, ott van Mózes, és a vele egy sorba, ott van az Úr Jézus is? Nem! Mózes, Illés eltakarja a felhő, itt van az én szeretett fiam, őre hallgassatok. Ő a lényeg. És ezt a tanítványokban át kellett reformálni, át kellett alakítani, helyre kellett tenni. És amikor erre tanítja az Úr, meg a mennyei atya is a tanítványokat, vajon nekünk nem kell ugyanezt tenni? Vajon mi mit teszünk egy sorba az Úr Jézussal? Vajon mi mit figyelünk ugyanolyan súlyan, hangsúlyan, mint az Úr Jézus szavait? Valaki azt mondja, hogy a távol-keleti filozófiák azok nagyon bölcsek. Én talán nem is olyan régen beszélgettünk otthon, nem tudom melyik gyerekemben, hogy milyen sok jó gondolatot megfogalmaztak a buddhisták. Nagyon sok jó gondolatuk van. Vagy a konfucionálisok. Nagyon sok jó gondolatot megfogalmaztak. És tényleg lehet tőlük bölcsességet tanulni. De az alapjaiban tévednek. Az alapjaiban tévednek. Mert nem tudják az ember életét a helyes mesdjére, a helyes útra irányítani. Vannak bős gondolatok, amik ott lógnak a levegőben. De az alapkérdésünkre, az alap életérzésünkre, az alap állapotunkra, a bűnös voltunkra nem tudnak választ adni. És mégis azt mondják sokan, Jézus, Buddha, stb. Nem. Jézus és vége. A többi az felhő. Nincsen több. Jézus van. Még valamit azért itt hozzátennék. Illésre úgy gondoltak az akkori zsidók, hogy ő a bajba jutottak segítője. Ő mindenkori bajba jutottak segítője, Illés a proféta. Honnan lehet ezt tudni, és honnan láthatjuk mi ezt bibliaolvasó emberek? Nézzétek meg, mikor az Úr Jézus ott függ a kereszten. Így imádkozik. Itt ez van leírva róla. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, így szóltak, Illést hívja, Éli, Éli, Illés, Illés, hasonló. Pedig ott van benne a Szentírásban, én Istenem, Éli, Éli, én Istenem, nem pedig Illés. Miért gondolhatták az ott állók, hogy Illést hívja? Mert Illést tartották az, aki a bajba jutottak segítője. És nézzétek meg, mi történik ebben a történetben. Pont Lukács evangéliumban nem írja, de Máté leírja. Amikor a tanítványok ezt hallották, ezt a szózatot, arcra borultak, nagy félelem fogta el őket. Figyeljetek, Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, ne féljetek. Ki volt a segítőjük? Nem Illés. Jézus. Jézus volt az ő segítőjük. Meg kellett a tanítványoknak tanulni, hogy Jézus mindenek felett való, egyedülálló, és semmi hozzá nem fogható. Mi történik még itt a helyen? Az Úr Jézus irányt mutat nekik. Pontosabban a mennyei atya mutat a tanítványoknak irányt. És minden tanítványnak jó, hogyha irányt mutatnak. Úgy azt mondja, a mennyei szózat így szól. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, ráhallgassatok. Nézzétek csak meg. Ez nem egy légből kapott mennyei szózat, és nem úgy volt szerintem, hogy Isten most éppen ezt akarta mondani, mert ez volt a szívén, holott ez volt a szívén, és nem véletlenül, hogy ez a mondat hangzott el. Ugyanis már Mózes 5. könyvében ezt találjuk leírva. Profétát támaszt atyáid fiai közül, Istened az Úr, olyat, mint én, őrá hallgassatok. Véletlen? Véletlen egybeesés. Nem hiszem, hogy van véletlen egybeesés a Szentírásban. És nem hiszem azt, hogy a mennyeiek véletlenül mondta ezt a szót, hogy őrá hallgassatok, hanem egyszerűen betöltötte a mennyből azt a ígéretet, amit még Mózesnek tett. Majd támaszt egy profétát, és őrá hallgassatok. Irányt mutat a tanítványoknak. És még egy dolgot szeretnék itt mondani, így megemlíteni utolsóként. Feladatot is kapnak a tanítványok. Az, hogy ezt látták, az, hogy átérték, az, hogy az Úr Jézusnak a ruhája fény lett, valószínűleg azért fény lett a ruhája, mert az egész teste fény lett. az egész teste ragyogott, egy mennyei dicsőségbe öltözött, és a testének ez a ragyogása, ez átütközött a ruháján, az arca is ragyogott. Biztosan asszociáltok, hogy Mózes is, mikor fent volt a hegyen, neki is ragyogott az arca, és palástot hordott a fején, mert a zsidók nem bírták elviselni azt, hogy jön egy ragyogó arcú ember. Hát ilyen azért ritkán történik meg ilyen mély Istennel való kapcsolat, hogy a testünk így elváltozzon. Olyan elváltozás van, amikor valakinek a térdén bőrkeményedések nőnek. Mitől? Mert imádkozik sokat. Jakabot például, a legendárium úgy mondja, úgy hívták, hogy tevetérdű. Miért? Mert olyan kemény volt a térde, mint a tevének, gumók voltak valószínűleg rajta, mert annyit imádkozott Istenhez. Inkább ilyen elváltozások vannak rajtunk. De olyan, hogy fényjelen a testünk és mennyi dicsőséget kapjon, ezt majd odát meg fogjuk kapni. De az Úr Jézus egy pillanatra ebben a földi életben megkapta ezt. És ennek tanúi voltak a tanítványok, én úgy fogalmaznám mai nyelven, koronatanúi voltak. Tanús kell, hogy legyenek. Onnantól közben ők fognak tanúskodni. Nézzétek meg, Péter a levelében komolyan vette ezt. Figyeljetek, ezt írja Péter, hát már jóval az Úr Jézus halál után. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isten felségének, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből való jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Milyen érdekes! Péter akkor tudatosult, Péterben tudatosult, én egy tanú vagyok, egy korona tanú vagyok, és nem véletlenül volt három ember ott, mert az egész Szentíráson keresztül végigmaradt, hogy egy ember tanúskodására ne foglalkozz. Minden tettet, akár jót, vagy akár rosszat, kettő vagy három tanúnak kell, hogy megerősítse. Ez végigvonul Mózes könyvétől egészen az Új Szövetségig. Mózes azt mondja, nem lehet elég egy tanú senkinek, bűne vagy vétke dolgában, bármilyen vétket követette, két vagy három szükséges. Mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, ints meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted. Ha pedig nem hallgat, vagy légy magad belé egy vagy két ember, vagy hogy két-három tanú szava erősítse meg. Két-három tanú, itt is Új Szövetség. Aztán a levelekben, presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Amiket mi átélünk, ami velünk történik, az nem csak a miénk. Van, aki szeretne átélni dolgokat, de soha nem fog. Valaki pedig Isten kegyelméből átélnek dolgokat. És azért élnek át dolgokat Istennel, mert kötelesek aztán továbbadni azt mások építésére. Emlékszem, azóta mióta gyülekezetbe járok, azt úgy elmondták nekünk, hogy valakit Isten gazdaggá tesz, valaki Isten szegényi. De az nem azért van, hogy a gazdag dőzsöljön, a szegénynek nyomorodjon, hanem azért, mert a javakat úgy helyezte el Isten, hogy a gazdagnál elhelyezte a szegényét is. És a gazdagnak, ami nála van, amit kapott Istennek, az nem biztos, hogy az övé. Sőt, biztos, hogy nem az övé, mert minden Istené. Hanem köteles gondoskodni a szegénynek. Szegényen. És ezt el kell tudni fogadni a szegénynek. És hogyha végigolvassátok a Cselekedetek könyvét az Új Szövetség időben, ez volt a gyülekezetben. Ezt élték. Senki nem mondott magáénak semmit. És valaki, hogyha meg akar gazdagodni, rosszul teszi. Mert minden rossznak a gyökere a pénznek a szerelme. És ha én több akarok lenni, rosszul teszem, rosszul gondolkozok az életről, mert ha én gazdagodok, az nem értem van a gazdagodás. Nem azért gazdagít engem Isten, hogy én emelkedjek, hanem azért, hogy másokat tudja gazdagítani. És mi van akkor, ha valaki nem pénzben gazdagodik, hanem mi van, ha valaki Isten megismerésében gazdagodik? Mi van valaki, ha aki megtapasztalásokban gazdagodik? Az vajon nem ugyanígy köteles adni annak, akinek kevés, kevesebb van? Kutya kötelessége adni. Miért van az, hogy tanúi vagyunk valaminek, aminek csak mi vagyunk a tanúi? Minden célha van. Emlékeztek arra, amikor Patay Petrára majdnem ráesett egy háznak a sarka az Andrássy úton? Ott nem véletlenül, hogy láttam, a saját szememmel láttam. Ott bicikliztem, előttem volt 10 méterre, a szökők után a háznak a sarka esett le. Hát egy ekkora házsarok. És Petrától egy méterre vagy két méterre. Puff! Hát, ha az eltalálja, ott neki vége a filmnek. Vége a játéknak. Miért kellett nekem ezt végignézni szerintetek? Azért, hogy ott szórakozhassak?
vagy hogy csodálkozzak?
Szerintem nem.
Engem tanúvá tett akkor Isten. És mondtam neki, el kell gondolkozzál ezen Petra, hogy miért történt ez? Nézd meg! Vajon ti ilyennek tanúi voltatok már? Lehet, hogy ennek nem, de más dolgoknak szerintem egészen biztos. Egy Kittinek volt egy jó átélése Pányokon. Azért imádkozott nekem, az annyira meggyőző volt, hogy a gyerekei részt vegyenek, meghallgassák az előadást. Hát ez elég lehetetlennek tűnő dolog volt, hogy oda beüljenek a felnőtteket, és minden rábeszélés, fegyelmezés nélkül szépen odahozták az ajtóba a hat fiú, vagy nem tudom mennyi a székeket, és még hallgatták a felnőtteknek szóló előadást. Imádkozott, és meglett. Véletlen? Soha nem véletlen szerintem. Ilyen nincs, hogy véletlen. Egyszerűen ők se tudják, csak Isten szépen odavitta a fenekünket szépen. Még széket is adott a lányuk. Üljetek le, aztán nyissátok ki a fületeket. Ők ezt nem tudták akkor. De Kitti tudta. Tanúi vagyunk ezeknek. A saját szemünkkel láttuk. Nem azért vagyunk tanúk, hogy ezt magunknak tartogassuk, hanem hogy bizonyságot tegyünk erről. Még egy dologra szeretnék kitérni, és aztán befejezem, nem húzom tovább. Arról beszéltünk, hogy mindenki, aki az Úr Jézus követi, az egy nem egy gazdátlan ember, hanem egy olyan, akinek van gazdája. És nézzétek meg, az Úr Jézusnak is volt gazdája. Nem gazdátlanul mászkált itt lenne a földön. Amikor a tanítványoknak, figyeljetek, ez nagyon érdekes, amikor a tanítványoknak elmondta, hogy nézzétek nekem, szenvedni kell, nézzétek nekem, meg kell halnom Jeruzsálembe, mi volt a reakciójuk? A mester, ez nem történhet meg veled, ugye? A tanítványokra nem számíthatott egyszerűen, akik megértik őt, akik normálisan részt tudnak venni az ő ráváró dolgokra. Társtalan maradt. De mégsem maradt társtalan, mert ezután közvetlen 6 nappal, vagy 8 nappal, kinek hogy tetszik, megjelent Isten, 2 szolgáját küldve Illést és Mózes, és mit csinálta? Élete végéről szóltak neki, amelyek Jeruzsálemnek kell beteljesedni. Majd Isten küldött olyat, aki tud vele beszélni az élete végéről. A tanítványok erre totálisan alkalmatlanak voltak, de küldött Isten, aki alkalmas. Nem hagyta az Úr Jézus magára. Mert ő nem teljes Isten volt, hanem ő ember is volt, teljes ember is volt. Teljes Isten, teljes ember. És szüksége volt valakire, aki gondját viseli, aki támogatja, aki ott van mellette. És nézzétek meg a mennyei, hogyha szólt velük, szólt hozzá. Ez a kifejezés a görögben úgy van, hogy élete végéről, hogy exodusáról. Tudjátok, mi az exodus? A kivonulás. Mikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, az az exodus. És itt szó szerint ez van a görögben, hogy Jézus exodusáról kezd szólni. Jézusnak lesz egy kivonulása ebből a világból. Ez szenvedéssel fog járni, kereszthalállal, és végül dicsősége. Ez az ő és felemeltetéssel. Erről kezdtek el vele beszélni, az ő kivonulásáról. Nézzétek meg, nekünk is lesz egyszer egy kivonulásunk erről a földről. Egy olyan kivonulásunk, amikor itt hagyjuk ezt az egész földet. Szerintetek ki fog erről velünk beszélni? Ki lesz az az alkalmas ember, aki a halálról fog velünk tudni beszélni? Nem tudom, hogy van-e ilyen ember. Kételkedek benne, aki olyan ember lenne, aki erről hitelesen és jól tudna beszélni. Aki a mi kivonulásunkról velünk tud beszélni, a halálunkról, az arról való készülésről, az a mi gazdánk. Ha nem vagyunk gazdátlanok, hanem elfogadjuk Istent a gazdánknak, aki gondunkat viseli, ő majd beszél velünk. És nézzétek meg, az Úr Jézusra erről beszéltek. Se az Úr Jézus nem volt gazdátlan, se a tanítványok nem voltak gazdátlanok. A kérdés, szerintem ma délelőtt is, igényeljük ezt a gazdát, ezt a jó gazdát, a mennyei atyának az irányítását, tanítgatását, vezetgetését. Jó dolga van azoknak, akik Isten mellett élnek. Nagyon jó dolga van. És ő tanítja, és elvezeti, és irányt mutat, és leállítja őket, és helyre teszi őket, és vezeti tovább, és feladatot ad neki. Az a feladatunk leginkább, hogy tanúk legyünk. Ezt mondta, így búcsúzott el tőlük az Úr Jézus, és tanúim lesztek a Föld végső határáig. Hát legyetek ti is a tanúi, meg én is. Ámen.